Szeretettel köszöntök mindenkit, és először is tisztelettel köszönöm szépen a felkérést erről ezen a szakmainap első előadásának a megtartására. Előadásunk címe az agrárerészeti rendszer hazai aktualitásai. Mindjárt az elején fogalom meghatározással kezdeném. Ugye mit is nevezünk agrárerészeti rendszernek? Ez roppant egyszerű a fogalom meghatározás. Ugye akkor beszélünk ilyen rendszerről, amikor egy adott területen ugyanazon időben valamilyen növénytermesztés, avagy állattenyésztés folyik együtt erdőgazdálkodási tevékenységgel. Ezen kívül két fontos ismérünk van ezen rendszereknek. Mégpedig az, hogy területünknek legalább 50%-a növénytermesztésre vagy állattenyésztésre szolgál, és a fagyegyek száma nem haladhatja meg a 200, maximum 250 darab per hektár értéket. Persze vannak kivételek, például hozhatnám a svéd példát, ahol is a támogatás csak abban az esetben jár ilyen rendszerek létesítésére, ha a területen található maximális darabszám nem haladja meg a 60 darabot. Mik is ezen rendszereknek a céljai? Hát itt ugye tulajdonképpen eltérő organizmusokat termesztünk együtt ugyanazon az adott területen, tehát tulajdonképpen az ökológiai niseknek a minél hatékonyabb kiaknázása, ezen kívül a fajokon belül és a fajok közötti kompetíció minimalizálása. Itt gondolok én például a gyökér konkurenciára is, talán a jobboldali képen ábrán jól látható, hogy a szántóföldi, tehát a mezőgazdasági növényeknek a gyökérzónája és a fa gyökérzónája különböző talajszintekben helyezkedik el. Ez ugye elsősorban annak is köszönhető, hogy a folyamatos sorközi átadás hatására a fák gyökér rendszere a mélyebb talajrétegekben hatol inkább lefelé, míg a mezőgazdasági növényeknek a gyökér zónája ugye a fentebbi talajszintekben helyezkedik el. Ezáltal ennek ugye több előnye is van. Említhetném itt például elsősorban a kimosódásnak a csökkentését, ugye a nitrogén kimosódás például svájci kutatások alapján ezen rendszerekben mintegy 46%-kal kevesebb, mint a monokultúrás rendszerekben. Ugye nagyon fontos a megfelelő tápanyagkörforgás kialakítása és fenntartása, főként ugye pont a nitrogén megkötés és hatékonyabb felhasználás kapcsán a pillangós növényeknek a telepítése érdemes elsősorban. Ugye fontos kockázat szempontjából, tehát ökonómiai szempontból a diversifikációnak, tehát a termelésnek a diversifikációja. És még azt megemlíteném, hogy ma körülbelül a világban 400 millió hektárt, vagyis a szántóföldek 20%-át érinti az ilyen típusú agrárerészeti rendszerek. Ez az ábra tulajdonképpen összefoglalja mindazt, amit az agrárerészeti rendszer létesítésével el lehet érni. Ugye a fa koronájától lefelé haladva ugye tehát a lombkorona ugye a szén-dioxid megkötésén keresztül ugye és a lomblevél mint természetes tápanyag ugye az állatok számára, a farmerek számára ugye az állattenyésztésből különféle termékek realizálódnak, illetve a talajrétegben is fontos folyamatok zajlanak le, úgy mint ugye a nitrogén megkötés és hát ugye a talajnak a tehát a talajvédelmi szempontok is nagy hangsúlyt kapnak itt, gondolok itt a talaj erózió megelőzésére. Röviden szólnék a történelmi háttérről. Ugye Európában eltérő időszakokban alakultak ki ezek az agrárerészeti rendszerek. Ugye tulajdonképpen már azóta beszélünk agrárerészeti rendszerekről, ugye, amikor legelőször a fölművelés, tehát a növénytermesztés, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodási tevékenység mint egy összefort, tehát egy időben együtt végezték ezeket. Ezek a rendszerek később az ipari forradalom időszakában hanyatlásnak indultak. Köszönhető ez ugye elsősorban a gépesítés megjelenésének, nagyüzemi táblásításoknak, különböző, tehát a kemikáliák elterjedésének, és ugye ezzel egy időben egyre gyakrabban különféle környezetvédelmi problémák ütötték fel a fejüket, talajtömörödés, erózió, defláció, kimosódás, növekvő széndioxid kibocsátás, ugye természetvédelmi szempontból a csökkenő biodiverzitás. És azt lehet mondani, hogy az Európai Unió tulajdonképpen az 1990-es évek elejéig nem is nagyon, tehát nem azt mondanám, hogy nem is nagyon tett ezért semmit, de úgy nem nagyon került ennek a folyamatnak a megállítása előtérbe. Viszont a 92. évi közös agrárpolitikai reform már igen hatékonyan számolt az erjeszeti földterületek fenntartható használatával és az erre irányuló támogatások létrehozásával. Mint egy mottóként azt is lehetne mondani, hogy ugye a vidék nem csak mezőgazdasági termelés szolgálja, hanem biológiai és társadalmi élettérként is funkcionál. Tehát ezt felismerve megjelentek a különféle támogatási rendeletek. Röviden szólnék a világon és Európában is jelenleg ismeretes agrárerjeszti rendszerek típusairól. Ugye tulajdonképpen hat kategóriát lehet itt megkülönböztetni. Az úgynevezett silo-arable rendszer, ugye ez a szántófák együttese. Itt elsősorban ugye tághálózatban telepítik a fákat, amelyek sor közelében ugye mezőgazdasági növénytermesztés zajlik. Legelterjedtebb fafajok, azt tudom mondani, hogy a dió, a közönséges dió, a fekete dió, illetve a nemes nyárak. Ugye elsősorban a minőségi faanyag termelés szempontjából elsősorban a gyorsan növő fafajokat érdemes preferálni ezekben a rendszerekben. Az úgynevezett nem erdei fa termékek kapcsán ugye különböző gyógyászati gyógynövények alkalmazását lehet megemlíteni, gombatermesztést, stb. De erről még majd a későbbiekben egy külföldi példát is szeretnék majd hozni. Különféle mezővédő erdőstávoknak is óriási jelentőségük van. Ugye azon kívül, hogy pozitívan hatnak ugye a mezőgazdasági növénytermesztés hozamaira, természetvédelmi szempontból is, mint ökológiai zöldszúnyosok is igen jelentős funkciót töltenek be. Az úgynevezett fás vagy javított ugarok, ugye ezek elsősorban olyan területek, ahol gyorsan növő, lehetőleg pillangós növényeket, fafajokat termesztenek a ültetnek, telepítenek a talajtermékenység javításának érdekében. A szorványgyümölcsösök, ezek elsősorban a Mediterrániumban terjedtek el, azon belül is elsősorban Görögország területén. Itt elsősorban ugye gyümölcsfákat és szántókat, legelőket kombinálnak egymással. Illetve ugye a fás legelők, amikor ugye a legeltetés fás területeken zajlanak. Erről is beszélek még a későbbiek folyamán. Mik is ezen rendszereknek az előnyei, alkalmazásnak az előnyei? Hát ugye, ha belegondolunk, hogy itt különféle növénytársulásokat találhatunk egy adott területen, hát ugye elsősorban a tájképet mozaikussá teszik, nem a szemlélődő számára nem egyhangú, sivár tájak ban lehet részük, hanem ugye mozaikus tájkép szerkezet alakul ki. A környezetvédelmi problémákat már az előbb említettem. Nagyon fontos a szénmegkötés, hiszen ha belegondolunk, hogy ugye a fák és a növények együttes termesztése során mintegy a fasorok mindkét oldalán egy olyan fél egyméteres sáv ugye bolygatatlanul marad, ezáltal ennek óriási jelentősége van a szén raktározásban, a szénmegkötésben, és ugye ennek következtében a klímaváltozásban is. A klímaváltozás kedvezőtlen hatásának a mérséklésében. Nagyon fontos az, hogy ugye a kár és a korokozó természetes ellenségének élőhely bővülése, élőhely térnyerése, ugye ez növényvédelmi szempontból bír nagy jelentőséggel. Alternatív jövedelemforrás biztosít a gazdálkodó számára. Itt ugye az előbb említettem a nem erdei termékeknek a jelentőségét. És hát, hogy méhészeti jelentőségük van ezeknek a rendszereknek, erről is még majd a későbbben fogok szólni. Mi a helyzet Magyarországon ezen rendszerek tekintetében? Ugye ismeretes, hogy középkelt Európában Magyarország kezdte meg elsőként az úgynevezett EU-222-es intézkedésnek a bevezetését. Ez elsősorban, sőt csak és kizárólag a fás legelők létesítésére lehetett támogatást igényelni. Ugye az volt a cél, hogy a tájjellegű gazdálkodás fenntartása és a mozaikus tájszerkezet kialakítása létrejöjjön. Ugye az intézkedésnek nyilván van vidékfejlesztési jelentőség és a lakosság helyben tartására vonatkozóan jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve ez a támogatás igényelhető volt a Natura 2000-es területek esetében is. Egyébként a támogatást az EMBA alapból történik, és a 2009-es CESPE 46 FVM rendelet szabályozta. Amit még ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy fontos az, hogy a támogatást csak szántó, szőlő és gyümölcs művelési ágú területre lehetett igényelni, és a támogatás elnyerését követő első évben belül a művelési ágat legelőre volt a gazdálkodó köteles változtatni. A támogatást minden évben május 1 és június 30-a között lehetett benyújtani, és a támogatás 740 euró volt hektáronként. És most rátennék a ténylegesen a mostani, tehát az aktuális támogatási formákra. Ugye ez a vidékfejlesztési program 2014-2020 keretében kerültek már most is elfogadásra. Az erészeti intézkedéseken belül ugye a 8.2.1-es az agrár erészeti rendszerek létrehozása. Ez tulajdonképpen három csoportra lehet tagolni. Az első rész az a gyepgazdálkodással kombinált agrár erészeti rendszer kialakítása. A második csoport az a mezővédő fásítások, tehát a mezővédő erdőshálók kialakítása és innovatív agrár erészeti rendszerek létrehozása. Fontos itt kiemelni, hogy a kedvezményezettek a magán földbirtokosokon kívül a települési önkormányzatok, különböző, sőt, akár itt említhetném az állami erdőgazdaságokat is, és ezeknek a társulásaik. Ugye eltérő támogatási intenzitást hoztak létre, ezekre most így nem szeretnék így konkrétan kitérni, nem szeretném felsorolni. Ami a lényeges, hogy mindhárom támogatási forma során legalább 150, legfeljebb 250 darab fát lehet hektáronként telepíteni. Tehát, mint az elején is a fogalmi meghatározásnál, amit említettem, tehát a maximális csemete darabszámot 250 darabban limitálták. És még az is fontos, hogy a gyepgazdálkodás és a már meglévő gyep kialakítása kapcsán, és a gyepgazdálkodás szántón kategóriákban maximum 75 darab gyümölcsfa telepítését is engedélyezik. Ezeknek a köre meg van szabva, a részletes kiírásban nyilván fel lesznek ezek tüntetve. Fontos még a kiegészítő költségeknek a köre, ugye itt a kerítésépítés, ugye a vadkár elleni védelem kapcsán 4 eurót lehet igényelni folyóméterenként, fedett szárnyékra, itatóra, gémeskútra, csemeték újratelepítésére, tehát meglehetősen kibővítették a támogatható formáknak a körét. A mezővédő fásítás kapcsán itt ugye minimum 1 hektáros telepítésre lehet támogatást igényelni, ezek az erdősállóknak 15-20 méteresnek kell, hogy legyenek, 20 méter szélesek kell, hogy legyenek, és cserjéből is 1 méter széles sávot kell telepíteni. Különféle célállomány típusokra lehet támogatást igényelni, tölgyök és egyéb kemény lomb, egyéb lágy lomb, akár célállomány és nemes nyelv célállomány típusra. Itt is vannak ugye fenntartási ápolási költségek 5 évre, 838 euró hektáronként, szintén vannak kerítésépítése, kiegészítő költségek, a kedvezményezettek köre szintén ugyanaz, és ami fontos, hogy a jogosult költségek 80%-át támogatják. Ezek ugye viszont nem térítendő támogatások. Az innovatív agrár erészeti rendszerek létrehozása, ezek tulajdonképpen túlnyomó részt kísérleti fejlesztések lehet majd támogatást igényelni konzorciumi partnerek részére, tehát teszem fel egyetemek, kutatóintézetek és különféle vállalkozások is igényelhetnek ilyen szempontból támogatásokat. Mi ezen rendszerek jelentőség a vidékfejlesztésben? Ugye említettem, hogy ezek a rendszerek ugye a tájképet mozaikussá, esztétikusabbá teszik. Nyilván ebből kifolyólag a falusi turizmusban is egyre nagyobb jelentőségük lehet a jövőben. Tehát a mezővédő erdősávok, fatelepítések kapcsán ugye nyilván a vadászati jelentőségük is, a vadászati jelentőségük sem elhanyagolható ezeknek a rendszereknek. A méhészet, tehát a vándor méhészkedés kapcsán is nagyon fontos funkciót töltenek be ezek a rendszerek. Én hoztam itt egy ábrát, ugye, ha teszem fel a mezővédő erdősávokban a különféle fa és serje fajokat megfelelő sorrendben telepítjük egymás mellé, akkor láthatjuk, hogy ugye a vízszintes tengelyen látjuk a hónapokat, tehát szinte a vegetációs periódus teljes egészében virágzást, tehát olyan növényeket tudunk biztosítani, amelyek egész a vegetációs periódusban virágoznak, és ezzel együtt élelmet jelentenek a méheknek. És nyilván ugye, ahol méhsokaság realizálható, ott a terméskötődés, a termésbiztonság is nagyobb valószínűséggel fog bekövetkezni. Nyilván az őshonos állatfajták fenntartásában is nagy szerepet töltenek be ezzel rendszerek. A szén, tehát a szénmegkötés, tehát a klímaváltozás kapcsán ugye a szénmegkötés növekedésével ugye az ipari széndioxid kvótáknak a bővülésével is ugye jövedelem, tehát bővülő jövedelem realizálható. Mezővédős erőságokról már beszéltem. Ugye környezetvédelmi szempontból, vízminőség és talajvédelem szempontjából nagyon jelentősek ezek a rendszerek, illetve hát ugye nem utolsó sorban a vidéki munkahelyteremtés szempontjából. Tulajdonképpen erről az ábláról azt is mondhatnám, hogy az agrárerészeti rendszerek kapcsán ez a hát nagyon fontos ábra, kulcsábra. Ezt ugye Christian Dupré-től, az Európai Agrárerészeti Szövetség legköszönő elnökétől hoztam. Ez tulajdonképpen a föld egyenérték arányt tükrözi. Ugye azt mutatja, hogy egy agrárerészeti rendszer, tehát egy hektár agrárerészeti rendszer ugyanannyi jövedelmet és hozamot produkál, mint külön-külön az egyes monokultúrák, tehát az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági területen 1,4 hektár. Ezt egyébként francia kutatási eredményekre alapozzák ezt a megállapítást. Ugye tudva levő, hogy a francia kutatóintézet, az INRA, 1995-ben Montpellier környékén mintegy 50 hektáron létesített ilyen különféle, hát túlnyomó részt ugye erdőszántó agrárerészeti kísérleteket, és hát ugye közel 20 éves vizsgálati eredmény alapján jutottak erre a következtetés megállapításra. A hazai perspektívákról röviden, ugye ezeket a rendszereket a közeljövőben és a jövőben ugye a Nemzeti Erdőteremtési Program kapcsán lehetne elsősorban megvalósítani. Ugye Magyarországnak, hazánknak stratégiai érdeke, hogy a jelenlegi mintegy 21%-os erősültséget a jövőben mintegy 26-27%-osra növeljék. És erre a célra ugye elsősorban mintegy olyan 750 ezer hektár terület jöhet számításba. Ezek különféle gyenge, tehát kizsarolt gyenge agroökológiai potenciállal rendelkező szántóterületek, illetve gyenge egyéb területek lehetnek alkalmasak erre a célra. Ugye ezen rendszerek létesítése kapcsán fontos az, hogy meghatározzuk a hasznosítási célt. Ugye nyilván állattenyésztés és növénytermesztés számára alkalmas területekről beszélhetünk. Ugye az állattenyésztés számára hasznos, alkalmas területek, ugye ezek elsősorban a fás legelő, gyümölcsösök, legelőerdők, fasorok, fásítások, stb. Míg a növénytermesztés számára ugye a szántók, a mezővédő erdősávok, de ide sorolhatjuk az energetikai faültetvényeket, illetve ugye a szántóerdő, tehát a köztes művelést is. Illetve nagyon érdekes lehet a két rendszernek a kombinálása, amikor is teszem föl az első 4-5 évben köztes művelés folyik a területen, a cseveték sor közelében, és ugye amikor már a fáknak a lombkoronája olyan méretet elér, amikor már árnyékoló hatások egyre nagyobb a növények számára, akkor ugye át lehet térni akár állattenyésztésre is, tehát legeltetéses gazdálkodásra. Mind a mellett ugye, hogy a minőségi fanyag termesztés az továbbra is folyik a területen. Röviden szólnék az intézetünkben folyó kísérletekről. Ugye a tavalyi évben a minisztériumi támogatással egy új determinációs téma indul, ez az agroerészeti termesztési technológiák kialakítása. Ugye elsősorban mi, mint az ültetvényszerű fatermesztési osztály dolgozói, elsősorban ugye a gyorsan növő fafajok és a köztes művelés együttes termesztésében gondolkodunk. Ugye itt elsősorban a nemes nyárak, a fehér nyár, közönséges dió, fekete dió, tehát ezeknek a tághálózatú ültetvényeiben a mezőgazdasági növénytermesztést tartunk elképzelhetőnek. Ezek a növények lehetnek különféle gabonafélék, őszi-tavaszi gabonák, burgonya. Viszont fontos megjegyezni itt a mezőgazdasági növényeknél, hogy a nagy vízfogyasztású növényeket érdemes kerülni, tehát a lucerna, dohány termesztést nem ajánljuk a sorközművelés kapcsán, illetve talán még talán még a kukoricától is óva intenék mindenkit, ugyanis a magasra növő mezőgazdasági növények ugye akadályozzák a légmozgást a fasorok között, miáltal a különféle gombabetegségek is felüthetik a fejüket a fák törzsein, ugye főként az erre fogékony fák esetében. Mit szeretnénk vizsgálni ezekben a kísérletekben? Ugye elsősorban az ökológiai, az ökonómiai és a tehát fiziológiai, tehát a hozam vizsgálatokat tartjuk szükségesnek elvégezni. Ezen kívül nyilván számtalan érdekes vizsgálatot lehetne még végezni. Tehát a különféle növényeknek ugye az együtttermeszthetőségének a vizsgálatát, biodiverzitás, tehát gyakorlati vizsgálat, tehát a természetvédelmi jelentőség, termésbiztonságok, termésbiztonsági vizsgálatokat, tehát számtalan terünk nyílik, úgymond ezen a rendszerek vizsgálata kapcsán. Püspökladány térségében három kísérletet terveztünk meg, illetve telepítettünk el, egy dió kísérletet, egy akácot és egy fehérnyál csevetékkel létesített kísérletet. Itt elvégeztük a talajmintavizsgálatot, a termelői értékelést végeztünk. Szintén itt Debrecen környékén létesítettünk egy kísérletet több fafajjal, 4x12-es ültetési hálózatban. A Kefok ZRT területén is létesítettünk vadkötet csemetékkel kísérletet. Illetve a jövőben is szeretnénk, például Karcag környékén a Karcagi Kutatóintézettel együttműködve, illetve a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetével együttműködve. Illetve előadásom végén szeretnék röviden mondani egy külföldi példát. Néhány évvel ezelőtt volt szerencsénk Törökországban részt venni egy tanulmányúton, ahol is konkrétan agroforestry, food forestry témakörben utaztunk ki. És itt a jobb felső sarokban láthatjuk, hogy itt tulajdonképpen egy bükkfagomba termesztést folytatnak, amikor is a törzs kivágása után a tönkő alsó, felső részét eltávolítják, különböző gomba inokulumokkal beoltják, ez ugye elsősorban a bükkfagomba inokulumja, amit rendszerint Finnországból hoznak, a szeggel rögzítik, és így ennek következtében mindegy 6-7 hónapra bőséges gombatermést tudnak elérni. Ez ugye mint a nem fa erdei termékek kapcsán lehet érdekes, illetve az alsó, jobb alsó ábrán láthatjuk, hogy nemes nyáltermesztés, illetve különféle növények itt a jelen esetben cukkini termesztése folyik. Az utolsó dián ez az úgynevezett shadow management, ez az árnyék gazdálkodás, amikor is tághálózatú faültetvényben, hát különféle elsősorban aromanövényeket, menta, citromfű, stb. Ezeket termesztik. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!